Már is folytatjuk a beszélgetést Balog Anna bűvésszel, aki, ahogy már beszéltünk róla, érdekes módon tudja ötvözni a színpadon a stand-up műfaját a bűvészettel, és a beszélgetésünk elején elhangzott, hogy a bűvészet nem fekete mágia. De bűvésznek lenni azért egy kicsit hatalom, nem?
Igen, mert tudjuk a varázslatok és a titkok nyitját, amit a többiek nem tudnak a közönség soraiba, úgyhogy gyakorta letámadnak előadás után, hogy mi, hogy működött, és ez hogyan történhetett meg.
Na most azért ezt át tudom érezni, mert az elején itt mutattál nekem három trükköt, én is tudni akartam. Tehát úgy is tudom, hogy mint bűvész nem fogod elmondani a trükködet. De mégis meg akarom kérdezni. Tehát, hogy ezzel akkor napi szinten találkozol.
Igen, úgyhogy ezt meg kellett tanulni jól kezelni, mert igazából nem lehet kiadni a trükkök titkait, sőt a nézőnek is jobb, ha nem tudja, mert akkor él benne a csoda, a varázslat ereje, de nagyon mókásnak találom, mikor próbálják megfejteni és találgatnak. Akkor én néha még így inspirálom is őket, hogy jó, hogyha kitalálják az eredeti megoldást, majd megmondom, hogy az-e, vagy írják meg nekem, ha rájöttek, úgyhogy szoktam velük viccelődni.
De ugye itt manipulációról, megtévesztésről beszélünk, nem rossz értelemben, de mégis ezek a szavak, ezek azt jelentik, hogy ez hatalom, ugye visszatérve az eredeti kérdésre, ezzel a hatalommal nyilván lehet jól és rosszul is bánni. A bűvészkódex erre mit mond?
Lehet akár rosszul bánni, de bevallom, sose zsebelek ki senkit a villamoson, és nem szoktam az órákat se lopni. Sőt, ha belenézel a zsebedbe, még neked is minden ott van, ami ott volt. Úgyhogy nem élek vissza ezzel, de el lehet menni akár ilyen irányba is, mert megtanulunk olyan ügyes kézügyességi technikákat, amiket akár az életbe is alkalmazhatunk. Én nem szoktam, inkább beladom a műsoromat, és azzal élek.
Hogyan lehet egyébként a színpadon fenntartani a figyelmet? És mondjuk ez mennyiben különbözik attól, hogy hogyan tudja fenntartani a figyelmet maga körül egy hétköznapi ember egy hétfő délután vagy hétfő estén?
A színpadon nekem ugye a trükkök nagyon jól segítenek a figyelem fenntartásában. Mindig otthon megtervezem, hogy mi az a néhány mutatvány, amit megmutatok. És igazából trükk-trükk után következik, szóval ott nincs is kizökkenő. Ráadásul én összeírom egy listára a legfontosabb trükköket, és ki szoktam ragasztani a hangfal mögé, úgyhogy még onnan puskázni is tudok, hogy nagyon gördülékeny legyen. Szóval a színpadon szerintem jól működik, az életben meg azt hiszem közvetlenséggel lehet igazán fenntartani a figyelmet.
Mennyire feszegeted a határokat? Gondolom, hogy van olyan pont, amin sosem mész át, stand-uposként akár.
Amúgy színpadon kerülöm az olyan témákat, amik így kritikusak, mint politika, vallás és egyebek, és soha nem káromkodok, hanem mindig nőies és igényes maradok. De van egy pikáns kacérvonal, amit képviselek, volt 18 pluszos műsorom is, ami főleg azért 18 pluszos, hogy ne gyerekközönség lepje el a nézőteret, mert a gyerekeknek másfajta trükkök valók, és ott a pikáns témáknál feszegettem azért szexuális témákat, meg olyan kacér, laza poénokat, amik már lehet, hogy van, akinél határesetnek számítanak, de mivel nőiesen és finoman tettem, így szerintem belefér.
Igen, itt ez a kérdés, ugye, mert az onnan indultunk az elején, hogy több a férfi előadó művész, több a férfi bűvész és stand-upos, és tőlük mást fogad el a közönség, akár mint egy nőtől. Beszéljünk még arról, hogy azért az elmúlt két év nem lehetett könnyű. Mert hogy a pandémia, mint minden más előadó művészt, titeket is érintett. Mit csináltál ez idő alatt?
Igen, hazamentem Ravaszdra. Hatalmas kertünk van, úgyhogy 64 palántát ültettem el, 18 sor hagymát és rengeteg zöldséget, aminek a család nagyon örült, mert kétszer akkorára nőtt minden, mint eddig. Úgyhogy megállapították, hogy a bűvészkéz itt is használt, hiszen akkor a cékláink lettek, amilyen rekordnagyságúnak számított.
Tehát, hogy másba fektetted az energiáidat, visszatértél úgymond a gyökereidhez.
Igen.
Mert hogy nem nagyon volt fellépés.
Ez így igaz, nem tudtam fellépni, de nem csináltam helyette más munkát, mert nem is lehetett, mivel egy fiatal vállalkozói pályázatot megnyertem, és két évig köteleztek arra, hogy egyéni vállalkozó maradjak. Tehát ezt, ha pandémia, ha nem pandémia, nem lehetett beszüntetni, de helyette otthon inspirálódtam, foglalkoztam önismerettel, elvégeztem a női jóga oktatói kurzust, ami egy éves volt, tanultam Access Bart, Access Bar kezelő lettem, ami egy jó kis technika, meg nagyon sokat sétáltam, és barátokkal, családdal voltam.
Egyébként mennyire rentábilis ez a szakma? Tehát mennyire lehet megélni kizárólag bűvészetből ma Magyarországon?
Én csak nagy vállalatokhoz megyek, és oda olyan áron tudom értékesíteni a műsoraimat, hogy ez egy megfelelő havi fizetés. De egyébként kezdőként biztosan nagyon nehéz bekerülni. Nekem is tényleg azért 10-12 év munkája van ebbe, hogy már olyan vállalatok hívjanak meg, ahol akár 1800 fő is van a közönségben. Szóval így ilyen módon nekem működik, de nem a legegyszerűbb út.
És akkor ez azt jelenti, hogy egy személyben te találod ki a trükköket, lépsz fel a színpadon, intézed a vállalkozásodat, számlázol, stb. Tehát van a gondom, szeretem, nem szeretem dolgok a vállalkozáshoz, hogy állsz, vagy hogyan tanultál bele?
Amúgy nagyon szeretem. Képzeld, elvégeztem a kis és közép vállalkozások ügyvezetője 2 képzést is. Mert van egy ilyen üzleti énem, úgyhogy szívesen értékesítek, szeretek a marketinggel is foglalkozni, szóval nem is bánom, hogy erre nincsenek embereim, és teljes mértékben van rá szabad időm, úgyhogy nem is adom ki most így a kezemből. Úgy érzem, hogy ez jó, hogy most így meg mindent átlátok, és tudom művelni egy személyben.
És akkor online jelenlét, közösségi média szereplés, ezt mind csinálod?
Igen, igen. Amúgy, ha valamit annyira nem kedvelek, de látom annak is a jó oldalát, az a social media jelenlét, mert annyi felületen lenne igénye az új posztokra, megjelenésekre, de ezt is rugalmasan csinálom, én nem a kötelező marketingpontok szerint, hogy x órákban naponta, hanem amikor úgy kedvet érzek. Mert azt gondolom, hogy jó, ha van egy közönségem és egy bázisom, de én nekem úgyis a nagy vállalatokat kell megtalálnom, és azok nem pont ott fognak engem követni.
Visszatérve a stand-up műfajra, ennek az egyik jellemzője, hogy minden fellépés és minden közönség más és más. Mennyire szoktál izgulni egy-egy fellépés előtt?
A hagyományos fellépések előtt, ahol egy normál céges beltéri helyszín van, a szokásos trükkökkel már nem igazán izgulok. De ha valami új történik, például ha mondhatok egy izgalmas esetet, decemberben a Vigadóba voltam a Vizer rendezvényén, és ott 2 pilótával kellett varázsolnom, akiket be kellett vonnom a trükkökbe. És ez sokkal izgalmasabb volt nekem, és félelmetesebb, mivel laikusokkal álltam színpadon. Szóval, ha olyan a megrendelés, ami újszerű, vagy új trükköket kell színpadra vinnem, akkor azért izgatott vagyok.
És egyébként mennyire fontos a helyszín a trükk sikerének a szempontjából? Tehát mondjuk szabadtéren is gondolom előfordul, hogy trükköket elő kell adni, és mondjuk lehet, hogy ezt a lila kendőt kifújja az ember kezéből, vagy csak fellebbentés, lehet, hogy valami trükk kiderül. Tehát ez előfordulhat?
Igen, nem mindig a legjobbak a körülmények, de ugye ebben nem lehet válogatni. Hát a legnehezebb az szerintem szabadtér, pláne, hogyha hangzavar van, vagy nincs hangosítás, és nagy szél, ónos eső, akármi, az azért megnehezíti. A legjobb helyszín pedig szerintem egy ültetett szék soros terembe, körülbelül 50 fő, ott gyakorlatilag beltéren nem lehet hibázni.
Tehát az az ideális bűvész számára. És mi a helyzet, ha valami nem sikerül? Tehát hogyan érzed magad olyankor, vagy hogyan viseled a kudarcot?
Ezért jó, hogy improvizációs színházzal sokat foglalkoztam, mert ha a nézők kicsit máshogy viselkednek, mint ahogy elképzeltem, akkor jól tudok reagálni. Bevallom, volt már olyan, hogy részegek voltak a nézők, és akkor egész más. Mások, hogyha kihívom egy trükkhöz, biztos nem úgy fogja meg a kelléket, mert már önmagát is alig képes tartani.
Tehát és az a nehezített pálya.
Igen, általában szoktam erre figyelni, de néha belecsúszok, hogy valaki nagyon stabilan ül a székbe, én kihívom, és a színpadon veszem észre, hogy ő már nagyon sokat ivott. Olyankor szoktam vele viccelődni is, hogy fogyasztott-e már ma valamit, és tagadja, hogy nem semmit, kikérdezek a nézőkhöz, ők kiabálnak, hogy de, sokat ivott. Úgyhogy mókás helyzeteket szoktam kihozni ebből, de megnehezítheti a dolgot.
Van olyan, hogy egy trükk egyébként nem sikerül előadás közben?
Annyiszor elgyakoroltam már otthon, családnak, barátoknak ezeket a mutatványokat, hogy sikerülni szoktak. Nem is emlékszem olyanra, ami nagy malőr volt. Talán olyan volt, hogy egy néző nem jegyezte meg a lapot, vagy egy kicsit mást olvasott, mint ami fel volt írva. Akkor az azért feladja nekem a leckét, de eddig még kijöttem belőle jól.